Harmadik fejezet. Ebben az író néhány lapot szentel édesapjának, akivel az olvasónak még gyakran lesz találkozása. A második egzámen után az egész falu tudta, hogy ősszel kollégiumba visz az édesapám. Onnét tudta, mert az úrasztala előtt én szavaltam a búcsúztató verset. Bizonyos, hogy nem poéta írta a verset, mert emlékezetem tábláján egy sor sem maradt meg. Nyilván kántor faragta a rossz rigmus volt, melyet Isten tudja hány iskolában hadart el az iskolától búcsúzók nevében az a fiú, aki vagy a legjobb tanuló volt, vagy a tanító kedveltje, vagy a pap fia volt. Mit tagadjam, én voltam Benkő bácsi kedveltje, sőt úgy látszik ennek az esztendőnek a legjobb diákja is. Ebben nincs semmi csodálatos. A mi házunk volt a falu egyetlen könyvszerető háza. Az egész faluban a pap kivételével csak édesapámnak járt újság. Rendszerint velem olvastatta fel a Königgrécsi csatáról szóló híreket, s minduntalan megállított, lassabban, fiam, lassabban. Vajmi keveset értettem abból, amit olvastam, de azt megértettem, hogy valahol messze rettenetes dolgok történtek, mert édesanyám szakadatlan könnyezéssel kísérte olvasásomat, felfelsóhajtva. Ó, Istenem! Istenem! Megértettem, hogy tenger sok katona áll szemben, ezek mind lövik, vágják egymást, hogy sok szép magyar fiú vére hullott idegen mezőre, köztük a Benedek temető Istváné is, akinek halálát azonban nem újság, de fekete pecsétes levél jelenté. Az én édesapámnak a mai szemmel nézve szegényes, de akkoriban gazdag könyvtára volt. A sort természetesen a Szent Biblia nyitja meg, mely egyúttal a család anyakönyve is. A Szent Biblia elején üres lapon volt feljegyezve mind a két nagyapám s nagyanyám születésének s halálának esztendeje. Utánuk következett édesapám, aki 1815-ben, november havában, édesanyám, aki 1822. május havában született. És sorban 7 gyermek. Kezdi Gábor 1843-mal, végzem én 1859-el. Hosszú élete folyásán 8-szor olvasta végig édesapám a Szent Bibliát, s mindjárt hozzáteszem, nem volt nagy templomjáró ő, a vallásos lelkű istenkáromlásban sohasem találtatott ember. Istent tisztelte, de perlekedő természetű szolgáját, az én keresztapámat nemigen. Sem, hogy őt hallgassa, inkább a Bibliát olvasá. A Szent Biblia után legkedvesebb, s többször elolvasott könyve Budai Ferencnek, a tudós debreceni professzornak történeti lexikona volt, s holtig fájl alá, hogy e könyvnek csak az első kötete volt meg, az M betűig. Sokat forgatta Kállai Ferenc könyvét is. A nemes székely nemzetről szólót, melyben régi jelesebb székely családokról is föl van jegyzés. Ebből a könyvből mosolygott rá egyik ősünknek, Benedek Keresztélynek a neve, aki a 17. század közepén udvarszék királybírája volt. A szűkszavú feljegyzést bő kommentárral kísérte édesapám. Apáról fiúra maradt az emléke, hogy Keresztély királybírónak halastava és jégverme volt. Halastónak is, jégveremnek is ma is megvan a nyoma az én kertemben. A halastó felett ma is buzog a forrás, mely friss vízzel táplálta. Ma az én házamban s kertemben innen ágazik szét a víz, ha ugyan bánatában ki nem apadt. Több rendben olvassa el Bölöni Farkas Sándor amerikai utazását is, mely az én gyermekkoromban tiltott, rejtegetett könyv volt. Nem csak édesapámnak, de az egész családnak igen kedves, agyon olvasott könyve volt Mayer István esztergomi püspöknek az 1859. évre szóló kalendáriuma. Ezt édesapám annyira megbecsülte, hogy be is kötteté. Ez a derék püspök István bácsi név alatt szerkezték kalendáriumait, melynek tele voltak falusi népeknek való, egy ballépés 1000 bajt okoz, efféle hasznos és erkölcsös történetekkel. Kioktatott arról, hogy kell a megfagyott embert életre kelteni, szívrehatóan prédikált a pálinkai vás szomorú áldozatairól, s örök időkre emlékezetembe vésődött ez a verse. A pálinka gonosz ital, ki azt issza, korán meghal. Nyáron izzaszt, télen fagyaszt, okos ember nem issza azt. Hát Boros Mihály könyve, András a szolgalegény, meg András a gazda. Hogy falta meg könyvet, melyet Boros Mihály, amint később megtudtam, német földről ültetett át magyar földbe, de színmagyarrá lett ám a könyv az ő tollán, nagy diákkoromban is gyönyörűséggel olvasám. És kézről kézre járt, össze-össze is pereltünk rajta, Kriza Jánosnak, az unitárius költőpüspöknek halhatatlan könyve, a Vadrózsák, a székely népköltésnek e kincses háza. Ennek a könyvnek tulajdonítsátok, hogy első könyvemet az én népem nótáinak, balladáinak, meséinek szentelém. Ennek tulajdonítsátok, hogy ezt a könyvet a 17 éves ifjú készen hozzá táskájában, világhódító álmokban gazdag szívvel, ide, a tündérvárosba, melyről ugyan kihitte volna, hogy gyászfekete városra sötétedik valaha, melynek komor falai közt a szabadon járó foglyok százezrei támolyognak, porig alázottan, reménytelen csüggedtségtől görnyedetten. Ide, ide hozta első könyvét a 17 éves gyermek. Ó jaj, miért hozta ide? Kinek hozta ide? Érzem is, látom is, hogy ez a könyv talán az utolsó, nem a nyájas olvasó kezébe való. Avagy lehet-e leírni csendesen folyó vízhez hasonlatosan folydogáló könyvet, amikor gyászfeketébe borult az ég felettünk, reng a föld alattunk, amikor az ég föld összeomlani készül, amikor mind a magyar, akikhez a nagy összeomlás vaksötét esztendejében száll le a halál angyala, mint magyar, reménytelenül hal meg. Tudod-e, nyájas olvasóm, mi az ős erő? Testnek s léleknek az az ereje, amely évszázadok óta porladozó ősök porából sarjadozik, s nemzedékről nemzedékre száll. Időnek, sorsnak, zordságával keményen dacoló. Romlott vért, mely titkon beléje szivárgott, szilajul dob ki, mint földméhének minden piszkát a tűzokádó. Ó, áldott őserő! Tied a dicséret, a dicsőség. A nagy összeomlás rettenetében sem reszket a kezem, hogy lelkemnek rendülése, szívemnek háborgása hirtelen lecsendesült, hogy újra gyermekké leszek, s repeső szívvel vetem magamat szép gyermekkorom tündér tavába. Íme visszatérek édesapámhoz. Félek, róla tökéletes képet rajzolni képtelen leszek. Bár nemes alakja e könyv folyamán újra meg újra tollam elé kerül. Nagy, erős csontú, széles vállú, ölmagas ember az én apám. Mélyen fekvő fekete szem, magas, széles homlok, arcán a Benedek huszárok jellegzetes rózsás pirossága, melyet a halál keze is csak meghaloványít, letörülni képtelen. Talán Judit ősanyánk szerelmetes lelke lehelte ezt a rózsát első gyermekének arcára, s azóta kivirágzik a nemzetség minden fiának, leányának arcán. Hirtelen lobbanó haragszikrákat csihol ki ebből a mélyen fekvő szemből, állandó jellege, szelíd mosolygás. A mesemondók mosolygása ez. Tele van a lelke olvasott, hallott, öröklött és átélt történetekkel. Szeret évődni azokkal, akiket szeret. Csak úgy ömlik a tréfás, dévajkodó beszéd, s foly, folydogál csendes történet történet után. Meg-megpihen, fel-fel sóhajt, tovább űzi-fűzi a történetet, s ha könyvből olvasott szomorú történetet mesél, végezetül arca, szeme, mosolyra derül, megnyugtatván szóval is a hallgatót. De hiszen ez csak rege, így mondja, Rege. Így és nem mese. Sohasem mondja regének a regényt. Hiába olvasta így a regények címlapján. Ő neki minden történet rege. S mivel, hogy rege és nem igaz valóság, bár olvasás közben könnyül szemébe, hamar megvigasztalódik, s megvigasztal minket is. A gazdaságban nem ismert tréfát. A föld az ő legnagyobb, legmélyebb, sírig tartó szerelme. Gondatlanságot, felületességet, henyélést nem tűr. Kezén ég a munka, s megköveteli, hogy égjen a kezén háza népének, cselédjeinek is. Erdőre, mezőre egy kis hadsereg vonul ki, édesapám a vezére, a gyermekei, a cselédei, a napszámosok, a közkatonák. Csak édesanyám marad otthon. Az ő gyenge kezét nem égette napheve, nem durvította a kapanyél, bár valósággal szerelmes volt erdőbe, mezőbe. Ünnepe volt, ha a háznak, a belső gazdaságnak gondját otthagyhatá, s könnyű asszony gerebjével a szénát gyűjtheté. Az asszonynak otthon a helye, vallotta édesapám. Mezei munkájának több a kára, mint a haszna. Miért? Mert amíg a réten egy bogjácskára valót összegerebjéz, egy nagy bogjára való kárt vall a ház meg az udvar, ha nincs rajta az asszony szeme. A jó asszony szeme. Mert, mondogatta édesapám, a gazda nem hordhat be annyit a nagykapun, hogy a rossz asszony ki ne hordhassa a kiskapun. De ez úgy volt mondva, hogy benne mosolygott a nyugodt ember tudata. Az én feleségem nem hordja ki. Sohasem is vetett új búzát a földjébe édesapám, mindig tavait. Nem is volt a búzája üszöges, konkolyos, soha. De ne higgyétek, hogy azért a kiskapun nem hordtak ki sok minden jót. Nem édesanyám, hanem a bejáró szegény asszonyok, akik hol lisztért, hol szalonnáért, hol túróért jöttek, s üres kézzel sohasem távoztak. Nem kellett édesanyámnak rejtegetnie a gazda elől a jószívű adakozást. A gazda sem írta be könyvébe. Beírta a jóisten, aki mindent lát, s akinek bizonnyal van erre egy nagy aranykönyve. Csendesebb természetű munka, ha folyt, mulattató históriákból ki nem fogyott. Meg-megcsendült erdő, mező az egészséges kacagástól egy-egy pillanatra megálltak a kezek, hogy annál jobb kedvel, annál serényebben mozogjanak utána. Ki kiszemelt hol egy legényt, hol egy leányt, mindig olyat, aki értette a tréfát, s mindjárt szerzett a legénynek feleséget, a leánynak férjet, nem hozzájuk illőt. Látod-e, mondta a leánynak, én tudnék egy neked való legényt. Ott van Buklesz Andi, az éppen illenék hozzád, mert Andi olyan legény, akinek nem fele kár, amit megeszik. Értsd ez alatt, hanem egész kár. Buklesz Andi toprongyos, torzomborz vénlegény volt, a neve is csúfnév. Hát még milyen feleséget tudnék neked? Fordult a legénynek. Bezzeg, hogy eltalálna téged Jákob Ráki. Ez volt a falu leglustább leánya. Ha nem mesélt, biztatott, daloljunk, de csak a vidám nótát szerette munka közben. Kedves ravasság volt ez. Vidám nóta gyorsítja a kezet, lassítja a szomorú. Vannak emberek, akik csak a maguk gyermekét szeretik. Édesapám meleg szívéből minden gyermeknek jutott szeretet. Gazdag gyermek, szegény gyermek egy volt neki. A gyermek, gyermek. Nem tudott úgy elmenni gyermek mellett, hogy rá ne mosolyogjon, hogy meg ne szólítsa, s ritkán indult el hazúról, hogy feneketlennek tettő zsebében ne lett volna alma, körte, szilva, mogyoró, jó gyermeknek való. Amikor én a Kisbaconi Akadémiát elvégeztem, édesapám még javakorabeli egyenes tartású, erőtől, egészségtől duzzadó ember volt, de már nagyapó. Valóságos nagyapó, s ím egyszerre a falu összes gyermekeinek nagyapója lett. Ha végigment az utcán, megállították a gyerekek. Hová megyen, huszár nagyapó? Ha több gyermek ugrálta körül, meg-megállt, leleült a kapu elé, eltréfált velük, s aztán egyszerre csak azon vette észre magát, hogy gyermekül a térdén, s biztatja. Vigyen Brassóba, nagyapó! Hát vitte, hogy ne vitte volna. Lovaglásra mozdult a lába, s dúdolta csöndesen. Gyíte lovam Brassóba, mit hozok én Andriskának? Csengőt, bongót a nyakára, aranyvesszőt a hátára. Gyíte lovam, gyíte, gyí! Aztán hirtelen lefordította a gyereket a térdéről, s színlelt rémülettel kiáltott. Hé, aki adta! Felborult a szekér! Hé, atyafiak! Ide, ide, siessetek! Volt erre kacagás meg tülekedés. Engem is vigyen, nagyapó! Engem is borítson fel, nagyapó! Vitte, vitte, s felborította sorba valamennyit. Bizony, nem lesz nehéz majd megmagyarázni, miért visznek a kisbaconi gyerekek virágot minden esztendőben huszár nagyapó sírjára. S ha vitte, vitte Brassóba a falu gyermekeit, hát engem a legkisebbet hogy ne vitt volna? Vitt ő messzibb is, a Romhány nevű cserfa erdőbe, mely szinte a falu fölé hajlik, s nem csak a zúgása hallik be, de a vadgalambúgása is. Valahányszor erre az erdőre gondolok, s de sokszor gondolok, megcsendül lelkemben Kriza János dala. Erdővidék az én hazám, Székelynek szült édesanyám, zöld erdő zúgásán, vadgalamb szólásán nevelt fel jó apám. Ide ebbe az erdőbe vitt édesapám egy esős nap délutánján, amikor egyszerre a nap kimosolygott. Na gyerekek, mondta Anikónak s nekem, kisütött a nap, menjünk gombászni! 7 éves volt Anikó, én meg 5. Nagy kedvel indultunk az erdőnek. Édesapám nagy öblös kosarat vitt, mi meg aféle kis kötőkosarat. Hát szépen lassan kimendegéltünk az erdőbe. Csak úgy fehér lett meg kékült a föld a keserű, meg a kékhátú gombától. Ide-oda kapkodtunk, szaladgáltunk, ujjongtunk, kacagtunk, zengett az erdő. Egyszerre csak megszólal édesapám halkan. Nézzétek, amott jön errefelé 2 bibarcfalvi asszony. Én meghúzódom egy fa mögé, ti meg csak gombászatok. Ha ideérnek az asszonyok, s kérdik, hogy kivel vagytok, mondjátok, hogy magatok jöttetek ide. Mindjárt vissza is húzódott, mi meg szép lassan szedegettük a gombát, s közben egyre közelebb jöttek az asszonyok. Ezek is gombáztak. Bezzeg, hogy az asszonyoknak ez volt az első kérdésük. Hát ti kivel vagytok itt, lelkem gyermekeim? Mi bizony magunk vagyunk, felelt Anikó. Ó, ne mondd! Magunk bizony, erősítettem én. Ó, ó! Csóválgatta a fejét az egyik asszony. Halljon ide, komám asszony! Hát aztán van-e lelkes istene az olyan anyának s apának, aki ezt a szentemnyi lánykát s legénykét erdőbe ereszti? Már én Dárius kincsért se tenném meg. De még én sem. Talán mostoha anyátok van lelkem? Kérdezte az egyik, s feleletet sem várva folytatta. Mert én már hallottam olyan gonosz mostoháról, aki rávette az urát, hogy vigye ki a maga 2 édes gyermekeit az erdőbe, s hagyja ott. Hát ott is hagyta. Hely, sírtak szegény gyermekök, hogy zengett belé az erdő. Kiabáltak, édesapám, édesapám! Hiszen kiabálhattak, otthon volt már akkor az apjuk. Hát csak bolyongtak erre, arra, keresték az utat hazafelé, s addig keresték, amíg bevesztek a rengeteg erdőbe. Csak mentek, mentek, s egyszerre csak találtak egy kicsi házat, aki csupa mézes kalácsból volt építve. Abból a... Mondjam tovább, ne mondjam. A jó asszony végig mesélte nekünk Jancsi és Juliska világszerte ismeretes meséjét. De mi most hallottuk először, folytogatta a sírás a torkunkat, s hely megkönnyebbült kicsi szívünk, amikor véget ért a mese, s Jancsi és Juliska helyett a vén boszorkány került az égő kemencébe. Amikor a mesének végére jutott az asszony, akkor jutott eszébe megkérdezni, hogy ugyan bizony kinek a gyermekei vagytok, lelkem? Benedek Huszár János édesapámé szolgálatjára, felelt illendően Anikó. Azé a nagy gazdáé? Azé, erősítettük mind a ketten. Halljon ide, komám asszony, csapta össze tenyerét a mesemondó asszony. Az a nagy gazda gombászni küldi a gyermekeit. Hát akkor a szegény hogy éljen? Na, éppen ideje volt, hogy édesapám nagy nevetve elébújjon a fa mögül. Bezzeg szégyenkeztek az asszonyok. A mesemondó néni kérte az engedelmet. A székely bocsánat helyett engedelmet kér. Hogy így meg úgy, de hát ki is hitte volna? Jól van ez így, nevetett édesapám. Nem árt egy kicsit tréfa, igaz-e? Nagy jó kedvel, stele kosarakkal indultunk hazafelé. Amint mentünk, mendegéltünk, egyszerre csak egy cserfának az odvából kiröppent egy vadgalamb, s mindjárt le is szállt egy ágra, ott elkezd búgni, burokkolni. Láttátok-e? Kérdi édesapám, honnét repült ki az a galamb? Láttuk, láttuk! Azám, mondja édesapám, faodvában lakik a vadgalamb, mert nem tud fészket rakni. Pedig, mesélte tovább, szerette volna megtanulni a fészekrakást. Kérte is a szarkát, hogy tanítsa meg. Jó szívvel, mondta a szarka, s mindjárt rakni kezdte a fészket. Aztán magyarázta, hogy így meg úgy kell azt rakni. Tudom, tudom, mondta mindegyre a galamb. Hely, megharagudott a szarka, s mondta, noha tudod, hát csináljad tovább. S azzal elrepült. De bizony a galamb nem tudta tovább rakni a fészket. Azóta sem tanulta meg. Íme három kosár gombával, s két mesével jöttünk haza. Ez a két mese meggyökeredzett a lelkembe, soha el nem feledtem. Azért gyökeredzett meg, mert erdőben hallottam, erdőben, ahol lejátszódott mind a két mese. Mindjárt a mi erdőnkben építette fel a gyermekfantáziám a mézes kalácsházat, s amely fából kiröppent a vadgalamb, arra rajzoltam a képet, amint a szarka fészket rakni tanítja a galambot. És amikor később megismerkedtem Kriza szép versével, ennek az erdőnek hallottam zúgását, ebben az erdőben vadgalamb búgását. Mondám, hogy édesapám ölmagas ember volt. Nem csoda, ha én, a pirinkó gyermek, mint óriásra néztem föl reá. Ha majd könyvem során még jobban megismerkedtek vele, azt sem fogjátok csodálni, hogy nemes alakja folyton folyvást nőtt a szemembe. Hogy akkor volt legnagyobb, amikor görnyet háttal tipegett topogott a kertemben, s karomat karjába öltve feltámogattam a garádicson a verandára, s karos székbe ültetém.